Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk be, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 23. fejezet 23. versétől kezdve a következőképpen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vagytok rablásvággyal és féktelenséggel. Vak, farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a prófétánk vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is, atyátok mértéke szerint. Kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek majd, másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban annyit érzünk, akár az oltár előtti Ámosz igéből, akár Máté evangéliumából, hogy ugyanarról van szó, ugyanazt mondja az Ószövetség, mint az Újszövetség, ugyanazt mondja Isten Ámoszon keresztül, mint a fián Jézuson keresztül. És valahogy itt lehetne megfogalmazni a kettőnek az összefüggését, hogy itt is, ott is arról van szó, hogy két dolog nincs egymással szinkronban. A filmeken még az is zavaró és nagyon könnyű észrevenni, hogyha a magyar szinkron elcsúszik a szájnak a mozgásától. És látja az ember, hogy hát nem tökéletes a szinkron. Látszik, hogy nem ő mondja ezeket a magyar szavakat, hanem alá mondják. Hogyha meg teljesen mást mondanak a szöveg és a kép sorok alá, mint amiről szó van, akkor az egyenesen nevetséges, hogyha valaki nézte régebben a Beugró című műsort, akkor sokat lehetett ezen nevetni, ahogy bejátszottak egy párperces részt, mondjuk a Gladiátorból, és akkor saját maguk találtak ki valamit a színészek, hogy mit mondanak. Egészen mást mondtak, mint ami a filmben szerepelt. Hogyha ezt direkt csinálják, akkor ez nevetséges. Hogyha elszúrják a szinkront, akkor viszont bosszantja az embert. De hogyha tudatosan engedjük azt, hogy a hitvallásunk és az életfolytatásunk ne legyen egymással szinkronba, hanem elcsúszson egymás mellett a kettő, akkor azt mondja Jézus, hogy jaj nektek. Vagy mai kifejezéssel élve azt mondanánk, hogy hát akkor nekünk annyi. Vagy nekünk reszeltek. Sokféle módon szokták ezt megfogalmazni. Próbáljuk picit mai nyelvre lefordítani mi számunkra, hogy szinkronban legyen a mai kifejezésekkel. Jobban fogjuk érteni. Lényegében arról van szó, hogy egy virtuális világban kezdünk hitéletet élni. Tehát megéljük egyrészt a hitéletet, másrészt megéljük a hétköznapi életet, amihez nincsen köze a hitéletünknek. Azt tapasztaljuk mindenféle szempontból, hogy a mai világban a virtuális valóságnak a virtuális valóság iránti igény nagyon megnőtt. Ugye a legszélsőségesebb dolog az, amikor már megvásárolnak egy ilyen virtuális valóságban az interneten egy-egy házat, olyan házat vásárolnak meg, persze kemény dollárokért, amilyet elképzelne magának az ember, de hát kiviteleznie a valóságban lehetetlen. És akkor megvásárol, mert pár száz dollárt tud adni érte, vagy pár ezer dollárt, de hát már sokkal többet nem. És akkor megvásárol az interneten egy kacsalábon forgó kastélyt, mert neki ez a vágyáma, vagy megvásárol egy olyan autót, amit a hétköznapi életben nem tudna megvásárolni. Vagy ellátja magát olyan személyiség jellegekkel, akár külsővel, akár belsővel, amivel nem rendelkezik, de szeretne rendelkezni. Szeretne mondjuk olyan magas lenni, vagy szeretne mondjuk ilyen csinos lenni, vagy szeretne olyan okos vagy bátor lenni. És ezeket a tulajdonságot is meg tudja vásárolni. Nyilván a sokkal enyhébb formája ennek a virtuális valóságnak az, amikor az ember mondjuk annyira belebolondul egy televíziós sorozatba, hogy azt hiszi, hogy ott a valóságról van szó. Vagy annyira belebolondul egy internetes játékba, hogy állandóan arról beszél, és ezzel zaklatja a szüleit, meg a nagyszüleit, és azok néznek, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Az az érdekes, hogy nem csak ez a virtuális valóság, hanem a sokkal kézzelfoghatóbb dolgok is virtuálissá tudnak válni a mi számunkra. Gondoljunk csak bele, megvásárol mondjuk valaki egy telket 5 millió forintért, tudja-e az illető, hogy mennyi időre vásárolta meg? Tudja-e a tulajdonos, hogy 10 napig leszek tulajdonos, vagy pedig 10 évig? Nem tudja. Virtuális valóságban élünk. Tudom-e, hogy az bizonyos örök lakás, az 2 napig lesz az én tulajdonomban, eddig tart ez az örökké valóság, vagy pedig 20 évig? Nem tudom. És még döbbenetesebb dolog az, hogy ezért megy aztán a sok bírósági hercehúrca. A virtuális dolgokért. Tudni kell azt, hogy a virtuális valóság az mindig összeomlik. Mindig összeomlik. Jézus virtuális vallásos teljesítménynek nevezi azt, amikor a vallásos cselekvés mögött nincs ott az embernek az élete. Kétféle ilyen cselekvést is minősít ilyennek. Az egyik az, amikor felsorolja, hogy tizedet adnak kaporból, mentából, köményből, vagyis jelentéktelen dolgokból. Tehát az, hogy tizedet adtak az emberek, a gyülekezet, a templom számára, ez teljesen természetes volt, de hogy most a kaporból, mentából, köményből, amiből tudjuk, hogy mennyi fogy egy évben, egy háztartásban, és még abból is a tizedet adnak, így az teljesen jelentéktelen volt. De ezek az emberek erre kínosan ügyeltek, hogy ebből is meglegyen a tized, viszont azt mondja Jézus, hogy sokkal fontosabb dolgokra nem figyeltek oda. Ugyanez mai gyülekezetben is előfordul, és számon tartja esetleg valaki azt, hogy pontosan mindenre adakozzon, amit meghirdetünk, pontosan fizesse az egyház fenntartói járulékot, stb. Stb. De nem figyel arra oda, hogy a családjával törődjön, hogy jó kapcsolatot ápoljon a házastársával, hogy figyeljen oda a gyermekeire, hogy meghallgassa őket, hogy azok ne a virtuális valóságba meneküljenek, ne a villanypásztor nevelje fel őket, hanem hát én neveljem fel őket. Inkább hagyni kellene az adományokat, most mondom egészen szélsőségesen, bár Jézus azt mondja, hogy hát hogy inkább erre kellene törekedni, de azt sem elhagyni. De inkább hagyja el az ember, mint hogy a családját hagyja el. Vagy a másik, amikor már a mesztelt sírokról beszél, ott már a kétszínűség kerül elő. Ünnepek alkalmával kimeszelték a sírokat kívülről, ezeket a szikla barlangokat, hogy még csak véletlenül se fogja meg, érintse meg valaki, vagy lépjen rá, hogyha alacsony a szinten volt. Nehogy tisztátalanná legyen. De ez nem változtatott semmit a sír lényegén. A sír belső mi voltán. Ott voltak a csontok, ott volt a rothadás. És azt mondja Jézus, hogy így szétcsúszhat a hétköznapi életünk és a vallásos életünk. Lehet, hogy szolgálunk valamilyen területen, éneklünk, takarítunk, én nem tudom, mit csinálunk, prédikálunk, kántorizálunk, sok mindent csinálunk, szolgálunk. De ugyanakkor lehet, hogy a belső életünk az nem változott meg. A belső valóság az teljesen más. Szétcsúszik a két sík. Lehet sokszor segíteni, vagy szolgálni egészen más indítékból, mint amilyen indítékból kellene. Lehet, hogy azért szolgálunk valamilyen módon a gyülekezetben, mert ezzel szeretnénk kifejezni azt, hogy mi képesek vagyunk. Mi hát azért mégiscsak jobb emberek vagyunk azoknál, akik nem szolgálnak. Van, aki ilyen módon segít másoknak, hogy a saját gyengeségét leplezze, és azzal tudja leplezni a legjobban, hogyha látja azt, hogy a másik segítségre szorul, de nem én. Bezzeg, te rá vagy szorulva, majd én segítek rajtad. Hogyha ilyen a házastárs, aki úgy megy mondjuk a templomba, hogy hát én vagyok a hívő, te meg szégyeld magad, hogy nem jöttél, milyen nagy bűnös vagy te, én bezzeg, ott vagyok a gyülekezetben, és szolgálok. Na ez a fajta hozzáállás biztos, hogy elkezdi távolítani a másikat az Istentől, és nem közelíteni fogja. Vagy hogyha szülők így állnak hozzá a gyermekükhöz, hogy nézd, mi vagyunk a hívők, te milyen hitetlen vagy. Az Isten a mi oldalunkon áll. Nem melletted. Ne csodálkozzunk, ha ezek után ezek a gyerekek nem akarnak közelíteni a mi Istenünkhöz. Nagyon szétcsúszott a hétköznapi életünk, a vallásos életünktől. Vagy milyen elképesztő dolog nemrégiben történt, meg ilyen egy vallásos bibliaórán, egy 30 év körüli fiatalembernek a kezéről lecsapta a barátnőjét a bibliaórára járó másik férfi. És hát kiöntötte a lelkét, beszélgetett valakivel, hogy segítsen neki, mert nem tudja egyszerűen feldolgozni, hogy történhetett ez meg. Meg egyáltalán hogy nem lehet ezt megbeszélni, mert nem hajlandó megbeszélni a lány vele a történteket. Tehát egyszerűen lezárni nem tudja ezt a megszakított kapcsolatot. Ennél nincsen rosszabb. Mert akkor úgy érzi, hogy semmibe vették. És akkor kiderült, hogy majd fognak imádkozni együtt. Ez a 30 év körül férfi, a lány, és aki lecsapta a kezéről. Azért, hogy észrevegye, hogy hát nem ő a párja ennek a lánynak, hanem Isten mellettük áll. Az emberek ilyenkor hány ingere van? Hogy lehet így szövetségbe lépni az Istennel a másik ellen? Az Isten egyformán van mindannyiunk mellett. Így itt a képmutatásnak a témájához jutottunk, ami önmagában még nem baj, hogy a képet mutatunk, valamilyen képet mutatunk önmagunkról, csak az a baj, hogy elcsúszik ez a kép a valósághoz képest, hiszen azt mondja a Biblia, hogy Isten képmása vagyunk, tehát ha igazából Isten képmásai vagyunk és maradunk, akkor őt mutatjuk fel az életünkkel. Akkor őről teszünk bizonyságot. Amikor szolgálunk, őt dicsőítjük. De hogyha már saját magunkat akarjuk felmutatni, hogy én milyen jól szolgálok, akkor már elcsúszott a dolog, akkor már saját magamat mutatom, nem az Istent. Valójában akkor találnánk meg igazán magunkat, saját én azonosságunkat, vagy idegen szól az identitásunkat, hogyha Istent találjuk meg. Hát ezért vannak olyan időszakok az életünkben, amikor különösen kellene keresni Istent. Például a tizenéveseknek különösen kell keresni az Istent. Mert benne találja meg azt, hogy ő kicsoda valójában. Vagy lehet, hogy mondjuk valaki később jön rá arra, hogy nem találta meg még magát. Lehet, hogy 20 éves korában, 30 éves korában. Olyan is van, hogy valaki 50-60 éves korában jön rá, hogy hát eddig mindenkinek akartam tetszeni, eddig ennek is akartam tetszeni, annak is akartam tetszeni, a szüleinek akartam tetszeni, a szomszédomnak akartam tetszeni, a házastársnak akartam tetszeni, csak igazán azt nem tudom, hogy ki vagyok én. Amikor keresi az ember azt, hogy kicsoda ő, akkor kell különösen is keresni az Istent, mert az Isten képmása vagyunk. Benne találjuk meg az igazi valónkat. Benne találjuk meg önmagunkat. Tehát sokkal-sokkal többet kellene az Istennel foglalkoznunk. Ha nem foglalkozunk vele, akkor fordulunk a virtuális valósághoz. Akkor fordulunk egy ilyen irreális dologhoz, ahol próbáljuk elhinni azt, hogy mi azok vagyunk, akiké válhatunk egy ilyen irreális valóságban. Nagyon leterheli az emberekkel való kapcsolatunkat a képmutatás. Mindenki itt, aki itt van a templomban, vagy főnökként, vagy beosztottként, vagy feleségként, vagy férként, vagy szerelmes párként van itt, vagy szülőként és gyermekként, és mindenki érzi azt, hogy mennyire tudja megélni az ő szülőségét, házastárs voltát, gyermek voltát, mennyire tudja őszintén megélni ezt, és mennyire terhel az, hogy egy bizonyos képet kell mutatni, és nem azt a képet, ami az Istentől származik, hanem valami más képet kell mutatni. Elcsúszok a valósághoz képest, az Istentől elcsúszok egy teljesen más kép mutatásába. De hát tudjuk azt, hogy ma ezt a fajta képmutatást már tanítják is. Hiszen a menedzser képzőkön mit tanítanak? Azt tanítják, hogy minél jobban tudja eladni az ember önmagát, és ezzel eladni a cég által forgalmazott termékeket. Minél jobb képet mutasson be az ember arról a cégről. Van is, aki abba hagyja ezt, mert nem engedi a lelki ismerete, hogy össze-vissza hazudjon mindent. Mert itt bizony ilyesmi is előjön, hogy túlságosan jó képet kell mutatni egy cégről, ami már sokszor nem fér össze az embernek a lelki ismeretével. És hát mondjuk mi is azt, hogy hát minél jobban el tudja magát adni valaki, annál jobban tud érvényesülni. Jézusnak kicsit más a véleménye, ő azt mondja, hogy jaj annak az embernek, annak annyi, aki el tudja magát adni. Mégis azt szeretném elmondani, hogy Jézus ezekkel a jaj mondásokkal, jaj kiáltásokkal meghív bennünket egy új életformára. Szeretném egy picikét azt érzékeltetni, hogy nem arról van szó, hogy most mi feltétlenül azt akarjuk, és tudatosan azt akarjuk, hogy más legyen a hétköznapi életünk, mint a hívő életünk. Nagyon összetett kérdés ez, és nagyon sokszor a különböző bűnök, nehéz események, szenvedések eltorzítják a személyiségünket, és azért nem vagyunk olyanok, mint akiknek Isten megteremtett. De ennek ellenére hív Jézus arra, hogy ahogyan énekeltük az énekben, hogy hát nem élhetünk vég nélkül ebben az undokságban. Hív egy új életre. Egy 30-as éveiben járó hölgyről van szó, aki azt vette észre magán, már amikor kezdett kialakulni már az élete, a gondolkodása. Azt vette észre, hogy egyre inkább idegenkedik attól, hogyha az édesapja átöleli, ellöki a karját. Nem szereti, hogyha megsimogatja az édesapja, mit hangsúlyozom, az édesapa, nem az édesanya. És nem tudta mire vélni, hogy mi ez, és csodálkodott magán, hogy hát ő nem ilyen. Ő nem volt ilyen. Aztán azt vette észre magán, hogy idegenkedik a másik nemtől, a férfiaktól. Nem tudja elviselni a férfiak közeledését. Sokszor egy kézfogás elég volt ahhoz, hogy zavarban érezze magát, vagy meneküljön egy kézfogástól. Néhány évvel korábban ő már megtért és elfogadta Jézust megváltójának, de ez a dolog nem változott, és nem tudta, hogy miért nem olyan, amilyen volt ő korábban. És egy Isten tiszteleten az ellenség szeretetéről volt szó. Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik. Amikor erről hallott ez a hölgy, akkor ez rettentően felzaklatta őt. Hogy lehetne szeretni az ellenségemet? Morfondírozott magában, de az a jó, hogy nem csak magában, hanem megosztotta ezt a gondját a lelkészével is, és elmondta azt, hogy valószínű azért van ez benne, és itt most megosztotta ezzel a lelkésszel azt, ami soha előtte mással nem osztott meg, hogy 19 éves korában zaklatták őt szexuálisan. A történet hosszú, hogy ez hogyan történt, mint történt, nem is gondolta volna egy barátjáról, hogy ez így fog kialakulni. Innentől kezdve sérült úgy az ő személyisége, hogy ellökte az édesapja ölelő karjait, félt a férfiaktól. És aztán sok-sok beszélgetés, de végül is nem a beszélgetés, hanem egy különleges beszélgetés, amit imádságnak neveznek, gyógyította őt meg, egy ima társa akadt, és egy imádság során érezte azt, hogy mint hogyha szétrepedne az az üvegkalitka, amiben ő be volt zárva, és ami eltorzította a személyiségét, ami okozta azt, hogy szétcsúszson az, aki ő valójában, akinek az Isten teremtette, és akivé vált végül is a bűn, a nyomorúság következtében. Lehet, hogy nem történt ilyen nyomorúság velünk, de sok minden más torzítja a mi életünket. Jézus viszont meghív. Meghív arra, hogy ne éljünk most már így, hanem tegyük le az életünket, mindenünket tegyük le elé, és ő megújít bennünket. Talán egy ilyen imádság által, vagy lehet, hogy csak egy igeolvasás által, Vagy lehet, hogy ott az oltárnál, amikor letérdelünk. Mert az úrvacsora az egy meghívás. Amikor most Pesterzsébeten volt a Prokriszt evangelizációnak a felkészítő alkalma, Lupták György beszélt, kiskörösi lelkész erről az alkalomról, már előre mondom, mindenki készüljön rá, hogy március 30-ától mi is megrendezzük itt a templomunkban. És ő mondta, hogy hát ugye minden egyes Prokriszt este után van egy előrehívás, hogy akik szeretnék Jézust elfogadni, azok előre jöhetnek, elmondhatnak egy imádságot elől. Mondta, hogy sokan idegenkednek ettől. De hát azt mondta, a mi gyülekezeteinkben is annyi előrehívásos mód van. És valóban így van. Előrehívásos mód az, amikor az úrvacsorához előre jönnek azok, akik szeretnének élni az úrvacsorával. Előrehívás az, amikor előre jönnek azok, akik keresztséget kérnek. Előrehívás az, amikor előre jönnek a presbiterek, hogy oda szenteljék magukat az Isten szolgálatára. De most csak az úrvacsoráról beszéljünk. Jézus meghív bennünket az úrvacsorai közösségbe. És nem csak azokat hívja, akik emlékeznek. Mindannyiunkat hív. Ide jövünk, mint egy szentélybe. Ugye a szentély az Istennek a jelenlétét jelképezte. Számunkra is ezt jelképezi. Amikor előre jövünk, egy picikét megérint ez a misztérium, ez a titokzatosság. Meghív bennünket Jézus a vele való teljes közösségbe. Letérdepelünk, vele eszünk, vele iszunk. Átölel minket. Igazából azt kapjuk, amire vágyunk. Elfogad bennünket, hirdeti a bűnbocsánatot nekünk. Azt kapjuk, amire vágyunk egész életünkben, amit keresünk a virtuális valóságjainkban, amit keresünk a tulajdonjogainkban, keresünk a televízióban, keresünk az interneten, ki mihez szokott hozzá, azt kapjuk meg az Úr Jézustól az úrvacsorában. És ez az igazi valóság. Az összes többi összeomlik. Az ő ölelése az, ami az igazi valóság, és a miénk lehet. Így legyen. Amen. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy a valóság. Urunk, kérünk, hogy ments meg bennünket az általunk alkotott virtuális valóságoktól. Ments meg attól, hogy szétessen az életünk hétköznapi és vallásos életre, amelynek semmi köze nincs egymáshoz. Ments meg bennünket attól, hogy végletesen eltávolodjunk tőled. Segíts meg, hogy igazán a te képmásodra formálódhassunk. És hogy a mai napon is, és minden egyes alkalommal, amikor élünk, a te testednek, vérednek közösségével átéljük, hogy mennyire jó dolog az, hogy te átölelsz, elfogadsz, hiszen ezért indultál el Jeruzsálem felé, hogy beteljesedjen rajtad minden szenvedés. Ezért vállaltad a kereszthalált, és ezért támadtál fel. Urunk, add, hogy ez a meghalás és feltámadás bennünk is teljes mértékben valóság legyen, és ebben a reménységben élhessük tovább életünket most már veled, és örökké. Amen.